Értem. Na, hát elmondom neked, ez nagyon régen megy vissza, ez olyan körülbelül 1975-ben kezdődött ez nekem, amikor elkezdtem járni ezekről a lusteró lámpák után. Uh-huh. Tudod, ez a lógós petrolomos lámpa. Uh-huh. Meg fali órákat gyűjtöttem, ugyanis voltak hollandok, akik jöttek, ész nélkül jöttek és hordták ki. És akkor én Zala megyében nagyon sokat jártam, arra Kanizsa, Zalaegerszeg, arra egész Letenyéig elmentem. Uh-huh. Meg aztán jártam az Alföldre is. Például Alföldön volt egy ilyen Bagi doktor, az volt a neve, és ő gyűjtette nekem a fali órákat. És jártam utána.
Tangó és Kes keretében unikális jellegű szakértői beszélgetést adunk közre, amelyben az alvilági nevén Pökiként ismert kereskedőt, a tangópiac első hivatalosan elfogadott cigányvásározóját, Sztojka Józsefet kérdezzük, aki a II. Világháború utáni első régiség és műtárgykereskedelmet egyaránt jelentő, ma a Nagykörösi úton található használt cikk piacon máig ismert figura. Pöki narratívájában a késő szocialista, illetve a rendszerváltás utáni Magyarország alvilága és orgazdai hálózata éppen olyan változatos képet mutat, ahogy egy Martin Scorsese rendezésében készült maffiafilmtől elvárhatnánk. De amit ő mond, az minden bizonnyal a valóság, aminek a régiségektől a máig jelentős értékű műtárgyakon át a ma is használható és egyes személyek vagy kereskedők számára felhasználható hamisítványokig rendkívül unikális vetületét eleddig a hazai bűnözés történet egyáltalán nem dolgozta föl. Ezen pedig mi, a Tangó és Kes, most a jelen formában kívánunk változtatni.
Akkor már kezdtek jönni a németek is, az osztrákok is, de a hollandok voltak a legpotenciálisabb vevők, érted? Akik kijöttek hozzánk a házhoz. És akkor 80 valamennyiben nyitottam már az üzletemet, és akkor az adva volt, hogy mit kerestek, érted? Kérdezősködtek, ez az, amaz. És akkor mindig, amikor hétfő kipakolás volt a ház alól, én azokat összeszedtem és bevittem az üzletembe. És nagyon jól ment az üzlet. Jöttek, burba szájba jöttek. Most már nehezebb egy kicsit. Nem egy kicsit, most már teljesen változott a dolog. De akkor robogott, mindent elvittek. Porcelán, fali órákat, bronzszobrokat, üvegdolgokat vittek például. Uh-huh. De abban az időben a menő az a lámpa volt. Akkor a rézmazsár, gyertyatartók, akkor festményeket nem is nagyon kerestek. Festményeket nem is kerestek. Nekünk akkoriában nem is a beltéri orientálódtuk a kereskedőkre, hanem inkább akik kivitték külföldre. Uh-huh. Tehát ez volt a mód inkább, tudod? Mert azok a kereskedők is, akik a házalóktól vásároltak, azok is külföldiekre kapták, úgyhogy értsd a dolgokat, érted?
Az miért van, hogy hollandok és belgák voltak a fő vásárlók?
Hát ha kimennél, én most voltam Brüsszelbe kint, voltam ezen a háromnapos konferencián, és ha meglátod a kocsmáikat, meg a kis vendéglőket, ott tele van rébiség. Tele vannak ilyen. Centit nem látsz, ahol nincs fali óra, szobrok, ez az. Valószínűleg ebben díszítették az üzleteiket, meg vannak gyönyörű rébiség üzleteik. Aztán ők árulnak az amerikaiaknak. Érted? Az amerikai vevők.
Turistaként érkeznek, tehát ezek nem rendszeres amerikai vásárlók, tehát nem olyanok, akik műgyűjtők, hanem akik...
Én azt mondom, hogy időszakosan... ők, akik elvitték, a hollandok, meg a belgák, akik elvitték, meg a nyugatnémetek vitték, ők amerikai vevőknek adták el.
De azok az amerikai vevők nem...
Nem jártak ide. Aha. Nagyon ritka volt egy-egy erre téve.
És nem feltétlenül gyűjtők?
Nem. Aha. Magának megvett, tetszett valami egy-egy darab, amit ugye el is tudott vinni a repülőre. Nekik az volt a gond, hogy az óceánon túl kellett nekik, hogy vigyék. Ezek könnyű volt, mert jöttek a buszokkal, bepakoltak, aztán egyszerű volt, vezettek 1000-1500 kilométert is, nem kellett repülőre ülni. Azért ő nekik bonyolulta. Na most valószínű, hogy ők úgy csinálták, a hollandok meg a németek, hogy ugye konténerekbe gyűjtötték nekik, és akkor hajóra adták fel a cuccot.
Ismerős neked az a név, hogy Bancsi Miklós, mert elvileg a 70-es évek Magyarországán ő volt az egyik első olyan, aki 56-os emigráns, Rotterdamban volt neki régiségüzlete, és a 70-es évektől járt haza, és kifejezetten az, amit mondasz, fali órák és mozsárok...
Biztos, hogy ismertem, hogy csak a neve nem ugrik. Uh-huh. Érted? Biztos, hogy találkoztam vele, sőt, lehet, hogy el is adtam neki.
És az mennyire igaz, hogy mondjuk például a Bancsihoz kapcsolódó büntetőeljárásban ott az kifejezetten kamionokkal történt, és ezeket az, tudod, ez a tír kamionokban vitték ki az árut, és a leplombált tudta úgy meghekkelni, hogy levámolt 200 000 forint értékbe valamit, de egyébként betett oda több milliót.
De én ezt konkrétan uh-huh. nem.
De ugye de azt láttad,
voltak hogy... ilyenek. Én tudok olyanról, aki kamionszám vitték ki az árut. De aztán, hogy játszották ezt meg, hogy kerülték ki a vámot, érted? Vagy mit csináltak, ezt már úgy részletesen nem.
És egy Percsi Miklós az nem rémlik neked, volt?
A nevek nem, de sok aha. magyarról is üzleteltem, akik tényleg így, ahogy mondod, hogy 56-osok voltak, tudod? Uh-huh. Sokkal üzleteltem. Na most lehet, hogy ez is köztük volt.
A Percsi, aki egyébként egy közgazdász hallgató volt, és az édesanyja egy ilyen export-import cégnek volt amúgy a pártitkára, tehát jó vonalon volt lényegében az állampárt és a korabeli nomenklatúrában, ő annyit tudott elérni, hogy mint kiegészítő fizetést azt csinálta, hogy segített a Bancsi Miklósnak föltárni azt, hogy vidéken, Magyarországon hol vannak ilyen műtárgyak. Ő lényegében a lábmunkát, a talpas melót csinálta meg. Föltárta azt, hogy milyen öregeknél vannak olyan cuccok, amiket adott esetben nyomott áron, mert hogy öreg vagy szenilis, könnyen meg lehet szerezni.
Nem hiszek el.
Aha.
Megmondom neked miért. Az nagyon sok időt venne el egy olyantól, aki idejön áruért, hogy egy-egy darabot megvegyen. Érted? Inkább a pécsi vásárba, a pécsi nagypiacok, oda jártak rengeteg külföldiek, olaszok, hollandok, magyar kereskedők, akik külföldön éltek, és ott kamionszám vásárolták föl, mert kizárólagosan Pécsen.
Pécsen?
Pécsen. Mm-hmm. Na most volt ott egy import-export, aki ezeknek a srácoknak, akik vitték ki, ő összeraktározta nekik. És akkor valószínű, hogy kamionba vitték ki az árut kifelé. Uh-huh. Ilyen volt, ezt konkrétan tudom. Mert sokszor eladtam bútorokat, fenyőparaszt bútorokat, meg ilyen dolgokat, amit kerestek, mert én Szlovákiában rengeteget voltam át. Teheralkozzám. Én, uh-huh. az öcsém, tudod, akit itt láttál.
Igen.
És tudom, amikor megvették tőlünk az árut, akkor oda vitték be, a pécsi piacon voltak raktárok, és oda vitték be, ott tárolták, ott szedték össze. Azért nem igaz az, amit ugye feltételeznek, hogy felderített nekik egy-egy öreg parasztot, vagy egy öreg házat, ahol egy-egy darabot, vagy lehet, hogy volt ilyen, de nem jellemző. Azért nem, mert túl sok időt vesztek itt.
Aha.
Most idejön, mire összeszed így házaktól egy-egy darabot, képzeld bele magad, mennyi hosszú időt kell itt legyen, hogy összejöjjön neki egy kamionba vagy egy kocsira. És elég olcsón jutottak itt hozzá a áruhoz, és mennyiséget tudott vásárolni, érted? Lehet, hogy egy vásárnapon, mert ez 3 napig tartott mindig a pécsi vásár. Lehet, a 3 nap alatt össze tudott annyit szedni, hogy egy kamionba.
Uh-huh.
Tehát inkább ez volt.
De akkor arra nem nincs példa, vagy az nehezebben lehet elképzelni, hogy valaki, egy idős ember, egy idős családnak még mondjuk egy életben lévő tagja, nem is az, hogy rejtegeti azt az értéktárgyat, hanem találkozik senkivel, nem mutatkozik ő, és ha nem jár be valaki hozzá a lakásba, nem ismeri őt meg.
Figyelj, azoktól mi vásároltuk? A házalók.
Pancsinak ez az ember, ez a Percsi, amit én mondok, az ilyennek van elő a hatósági anyagokban, mint hogyha ő egyfajta házaló lett volna.
Noha nem volt. Lehet, hogy hajtott föl árut annak, aki megbízta őtet, hogy gyűjtsön neki árut, és akkor ő tőle vette át. Ez elképzelhető. De ez csak úgy működhetett, hogy házalási alapon. Tehát ő lehet, hogy egy házaló volt.
Magyarán a házalási alapon az azt jelenti, hogy rendszeresen és hosszú.
Ő járt házakhoz. Bekopogott, bekiabált, ezt veszek, azt veszek, beengedték, nézen körül, és akkor fölvásárolt. De nem az, aki elhozta.
Persze.
Az már őtől levette meg.
Igen.
Aha. Ez működhetett. Ez lehetett így. De a jellemző az volt, hogy végigmentek a piacon, és fölvásároltak mindent.
Eleve már a helyi kereskedők, azok eljutottak ezekhez az emberekhez, akiknél ilyen értéktárgyak voltak. Tehát magyarán nem kellett föltárnia ezt egy olyan embernek, aki a külföldi műtárpiacot is ismeri.
Nem, hát megvettük mi tőle. Vagy pedig megvettük mi is a gágyó házalótól, mert de nem sok volt ilyen. Ez inkább a cigányok munkája volt. Aha. A zsidók se jártak házalni. Jártak nagyon régen, a 60-as években. De már a 70-es években, amikor elindult a régiség láz, érted? Aha. Akkor már a cigányok elkezdték, én is gyűjtöttem, jártam a vidéket, házaltam, bementem kocsmákba, uraim, fali órát vásárolok, bútort veszek, mozsarat, rézmozsarat, darálat, és akkor hívtak, én nekem is van, én nekem is, lámpát veszek, érted? Ilyen dolgok voltak. Tehát mi nagyon ügyesek voltunk, mi szorgalmasak. Nagyon. Tényleg is.
Úgymond cigány foglalkozássá vált a szocializmusban, amikor ugye ez nyilván...
Igen, mert nem vállalta be mindenki a házalást. Az egyfajta lenéző dolog volt, hogy jó, valaki kiabál, meg ószeres, mindent veszek, tudod, voltak ezek a 60-as években, tudod. Nem mindenki vállalta föl, a cigányok ezt fölvállalták, ők nem szégyenlősek, érted.
Akkor, amikor utána a 80-as években már te...
Igen, nyitottam az üzletet.
Igen, akkor az együttműködésed azokkal, akik külföldre továbbadták ezt a dolgot, az abban mennyire volt fontos, hogy akikkel együttműködsz, azok mondjuk adott esetben korábbról ismerősök neked, hogy mondjuk dolgoztál-e velük, megbízhatóak-e, vagy inkább az volt a lényeg, hogy nagyon jó külföldi kapcsolataik voltak, és adott esetben nagy legendákat is tudtak mondani, nagy meséket azzal kapcsolatban, hogy ők mennyire jól tudják értékesíteni kint a cuccot.
Na most, ha mondok neked olyan holland nevet, ami nem is magyar, hangzik, úgyse tudják, nem tudják lenyomozni, de mi ismertünk olyat, és mindig tudtuk, mikor jön, és összegyűjtöttük neki. Mert jó vevő volt. Evett, ivott nálunk, sokszor túlságosan is piázott, fizetett, érted, ilyen volt, összegyűjtöttük. Általában olyan 3 hetenként megjelent.
Tehát ez egy holland kereskedő vevő volt, vagy inkább...
Hát
vagy igen, de úgy inkább műgyűjtő, tehát saját magának
nem,
csinálta, és arisztokrat...
Nem tud meg. Továbbadta. Kereskedő. Viszont eladó volt, kereskedő. De jó vevő volt is. A cigányok már várták őt, nem csak én árultam neki. Több helyre elment, többen ismerték őt. Nagyon nagy dolog volt. Hát amúgy meg ugye hát a piacon meg akkor áramoltak a osztrákok, a nyugatnémetek, a hollandok, csak ki kellett nyitni az üzletet, és általában nem magyar vevőink voltak, mindig külföldi.
De ilyenkor például ennél a hollandnál meg kellett tanulnotok angolul, vagy hogyan
nem
kommunikáltatok?
Kellett, nem kellett, egy kicsit tört a magyar, de megértettük egymást, vagy leírtuk a számokat, érted? Ő inkább ilyen egyszerű árut vásárolt. Fali órákat, lusterlámpákat, tehát nem kellett nagy tudomány ehhez az árufajtához, mert ez egy több kelege volt ezekből, érted? Tehát nem egyedi, tehát nem műtárgyak voltak, hanem használati tárgyak. Inkább, érted?
Az miért van, hogy a korszak első felében, amiről beszélünk, a 60-as, 70-es években, az nem elsősorban képzőművészetre vagy magas művészeti termékekre fókuszált. Nem volt rá igény.
Akkoriában a katonai ruhák mentek, a tiszti ruhák, jó cipők, tiszti cipők, amiket lehetett ronszőnyegé elcserélgettük. Anyám is járt, én is jártam vele, batyút segítettem neki hordani. Akkorjában a tangó ott volt, kint ott a ecserén.
Így van, igen.
Ott volt a tangó, és akkor inkább a ruha volt a kelendő áru.
De ez a második világháború után a
igen,
lényegében
hát az első a Teleki tér volt.
Igen, a rendszer
aztán
század elején.
Átkerült a 60-as években.
Az ecseri útra, így van. És onnan került aztán ki a Nagykörösire.
Onnan került ki a Nagykörösire. Ami igazán elindított egy ilyen régiség lavinát, az a 70-es évek.
De a ruhák és egyéb ilyen termékek, amiket mondasz, azok indokolhatóak, hogy mondjuk egy hiánygazdálkodásban a háború után szükség van, illetve fontos az, hogy valaki jól tudjon öltözni. De már a 70-es években adott esetben érdemes lett volna képeket is vásárolni, de mégis, ahogy mondod, először fali
nem
órákat és...
Nem is volt rá igény. Nem is gyűjtöttük. Én emlékszek, hogy akkorjában a 70-es években egy Mednyánszky László képet meg lehetett venni 8-10 ezer forintért, amikor piros százasok voltak, csak, érted?
Igen.
8-10 ezer egy jó Mednyánszkyt lehetett kapni, ugye ami most 15-20 millió. Frankon.
Én is benne lennék most egyébként.
Egy, ja.
Te azok lényegében azért nem foglalkoztatok ezzel, mert nem is volt olyan kereslet, aki
nem
ezt...
Nem volt kereslet rá, a másik meg...
Aki ezt kiharcolta volna, mert ti, ahogy ha van ilyen kereslet, szereztetek saját tudást arra vonatkozóan, hogy mi az, ami
igen,
fontos.
Igen, gyakorlat. Ugye adok-veszek, amikor ad-vesz az ember, akkor látja meg azt, hogy el is csiszolódik, tanul, egyre jobban képzi magát, amikor valamit keresnek és rávilágítanak, hogy mi az, amit szedjünk, gyűjtsünk és továbbadjunk, érted? És akkor persze, hogy ismeretekhez jutottunk, de abban az időben nem figyeltünk fel a festmények. Nem volt jellemző. Mert a ruhaváltás után az egyszerű használati tárgyi régiségeket vásároltuk, amiből sok volt. Falióra, luszterlámpa, mozsár, asztali lámpa, érted? Ilyeneket vásároltunk. Erre voltak a hollandok, erre nagyon haragtak a hollandok. Nagyon, nagyon jól ment az.
És mi volt az, ami leváltotta korábban készültet?
Nem váltotta le, csak azóta nagyobbak lettek az igények a régiségek után, érted? Tehát már elkezdtünk porcelán figurákat gyűjteni, meg vásárolni föl. Például herendi, mejszeni porcelán. Meg ilyeneket vettünk, nagyobb, szebb dolgokat. Mert akkor már kezdtünk úgy kifinomodni, és volt rá kereslet. És még mindig nagyon későn jöttek be a festmények, olyan 76-77 körül, akkor már kezdtek a cigányok is, ugye a házalók, vagy fővásárolni házaktól festményeket. Persze a képzett kereskedő, például a kútásó, meg ezek, azok már vágták ezeket a képeket is tőlünk fölvásárolták őket, szalé ugye, hát persze nem értettünk hozzá. Most már más a helyzet. Az volt a neve neki, kutató, Misi.
De akkor igazából ehhez nem csak a keresleti kellett, hanem az is kellett, legyen hozzá egy infrastruktúra, meg egy szaktudás?
Szaktudás kellett hozzá. Tudja, hogy mit vesz.
Igen, de ezt a szaktudást, ezt mégis honnan tudtátok beszerezni?
Hát úgy, hogy aztán elkezdtünk katalógusokat bújni, érted? És akkor kezdtük felfedezni a neveket, a festők nevét, érted? És akkor egyre jobban belejöttünk, csiszolódtunk, tudod? Hát ez így működött. Na most az egész kereskedelmet úgy képzeld el, hogy ugye a zsidók, hát cigányok vásárolták föl mindent, a házalók. Tehát mi voltunk a házalók, a zsidók voltak a fölvásárlók, azok megvárták a németeket, a hollandokat, és ők továbbadták neki. Tehát volt egy ilyen láncszerűség. Na most más lett, amikor már nekem is a zsidók között üzletem volt, akkor már nem a zsidónak adtam el én is, hanem a külföldinek egyenesen. Ez volt a mechanika része neki.
Mik voltak a divatok? Milyen nevek mentek ebben az időszakban jól? Mondjuk a Scheiber Hugo, a Schönberger Andor, vagy akár a Ritörónai.
Ezek voltak, de nagyon ritkán bukkantak föl, meg ha föl is bukkant, nem tudtuk. Nem reagáltunk rá. Érted? Most ha föl is bukkant, ugyanolyan olcsón elvitték tőlünk, mert nem tudtuk a valós értékeket. Akkorjában kezdődött el a MOMBA, a árverőház, hogy árveréseket rendeztek ki festmények.
Ott a Csörsz utcában.
Igen, igen, Budán valami.
Igen, az optikai műveknek ott a házsó
részében. Akkor már, mikor kezdődtek a árverések, ugye, akkor mi is részt vettünk, elmentünk hallgatónak. Például az öcsémnek volt egy Mednyánszki képe, azt adta el, és hogy te meg a Laci bácsi, a zsidó gyerek, a piacról ő licitált rá, és hát ott voltak Markó Károly képek, meg ilyenek tűntek, érted? És akkor kezdtünk mi rá eszmélni, hogy igen, mikor láttuk, milyen leütési árak vannak, és akkor fölfigyeltünk már, és ugye, mert amikor a házakhoz kijutottunk, akkor már el tudtuk hozni. Mertünk érte pénzt adni. Ez így működött, érted?
Az árverésekre tanulni jártatok először.
Így van, meg voltak katalógusok, és megvettük őket. És ott otthon tanulmányoztuk.
De ebben az időszakban, amikor ti ezt tanultátok, a zsidó kereskedők voltak azok, akik viszont ennek már csínyát, bínyát ismerték, vagy külföldiek voltak, akik ezeket az árverésekbe jól működtek?
Akkorjában nem is nagyon mentek a magyar festmények. Akkorjában nem képviseltek olyan nagy értékeket. Nem beszélve jó erről a nagybányai nyolcakról, érted, a Ripronai, meg ezek, tudod? Hát ezek természetes, meg a Markó Károly, meg ilyen képek, meg Munkácsi. De akkorjában még előfordult Munkácsi is a házalom. Én konkrétan tudom, az én komámnál, a fiam keresztapjánál, ott volt egy Munkácsi kép nála, amit házalásból vett. Voltak ilyen. Ez egy érdekes fölépítés volt, de mondom, ezt mind a házalóknak lehet köszönni, hogy ennyi árut föl tudtunk hajtani, meg megjelentek a piacon. Hát a cigány felvásárlóknak a házalók.
Ők voltak a napszámosai a műtárgykereskedelemnek.
Úgy van. Úgy.
Hogyan változott meg az egész piac abból a szempontból, hogy a 80-as évektől, illetve akár a 90-es évektől elterjedtek azok a legendák, hogy nem csak lehet ilyeneket vásárolni, hanem ezeket adott esetben jó nevű, vagy adott esetben tehetséges kereskedők hamisítatják is olyan festőkkel.
Voltak. Így van. Hát például tudom, szó szerint a Kisbandinak hívják, neki voltak nagyon ügyes kezűek.
Ez a Lakatos András Kisbandi?
A Fodrász Bandi.
A másik, a Váci utcai.
Igen, Fodrász Bandi. Például nagyon ügyes festőik voltak. Nagyon jó kapcsolata volt a galériának.
Aha.
Az meg tőle bevették. Hát én egyszer egy szószerincsdél, nem is egy, két ilyen eset. Egyszer hoztam Szlovákiából egy Mednyánszkit. Nem vették be, azt mondták, hogy nem, hogy gagyi minden. Eladtam a Kisbandinak, és a címlapon, a kataloguson címlapján a Mednyánszki, az én képem szerepel. Akkor egy Perlott Csaba Vilmos képet is tem, engem kidobtak bele, a Banditól meg bevették, a kis fodrákban.
A Banditól.
Így van. De hát ilyen csibészség folyik. És a legcsibészebbek a akkor a, van az a másik, aki ott fönt egész a sarkon van a ilyen rablókat, bazd meg, nem látsz mindezet. Tőlünk tanult a házalóktól. Járt a húgomhoz, becsület úristenemre, járt a húgomhoz tanulni, hogy mi a régiség, mi, mert akkor már ő terve vette, hogy a Falkmiskába fog nyitni egy régiségüzletet. Érted? És mi tanítottuk őt? Faszobrok, ilyen, meg olyan. Ez volt. És a végén ugye elkezdett ő is. Túlképezte magát, bizományba vett be, nem a saját pénzét használta, hanem a gácsoknak a pénzét. Bevette bizományba, nem adott pénzt, csak eladás után fizetett. Ez volt a motto. Másnak a pénzét használja fel, gyere anya.
És ez azt jelenti ebben az esetben, hogy a gácsokat ti képeztétek ki, de ez azt is jelenti, hogy akkor, amikor felvásárolták, illetve megvásárolták például a Fodrász Banditól, akkor abban lehetett olyan szempont is, hogy ő mondjuk nem volt cigány? Tehát, hogy azért vették
Bandi,
meg tőle?
A Bandi nem volt cigány.
De hogy azért vették meg tőle, és mondjuk tőled nem?
Jó kapcsolata volt. Tehát le volt mutyizva, érted, hogy átcsúszik a képviselő? Tudod, mennyi hamis kép kerül? Hát ott a Ki az ide járt hozzám vásárolni, rengeteget adtam neki. Azt kimondottam, vadászta a hamis képet.
De miért vadászta? Ja, mert hogy azokat könnyebben tudta
persze,
megvásárolni, és drágában eladhatta. De akkor ezt nem kell ilyen szempontból etnicizálni, hogy az feltételezni, hogy a nem cigányoktól könnyebben vásároltak, hanem inkább ez a kapcsolatokon múlt.
A komárosi kapcsolatok, tehát a csókos kör, érted? Azok úgy is tudták, hogy hozzájuk kerül a kép, a pagyapiacon, vagy nekik szólnak, érted? De volt olyan, hogy például a Bandi nem vette meg a képet, ledrótozta. Ha megy be egy ilyen is ilyen kép, ne vedd át. Beszél. És nem vette meg. Tőle megvette. Aztán megjelent a katalógusban a könyv. Vagyis a kép. A árverése. Hát ilyen gazember munkáj.
Mert itt igazából igen, egymással is játszottak.
Hát hogyne, ők egymást lemutyisztak. Érted? Ne vedd be tőle, majd tőlem beveszed, mert úgyis hozzám fog kerülni. Ez volt a szisztém.
De ebben az időszakban, amikor ennek az egésznek megjelenik a jelentősége és a szerepe, és fontossá válnak a képek, akkor ez a 80-as évek Magyarországa, ahol elsősorban a tangó a fő helyszín, vagy már ekkora Falk Miksa utca?
Hát mindig is a tangó volt a helyszín, de én inkább azt mondanám neked, hogy a képeknek a divatja, meg a nagy dolgok, az a 80-as évektől kezdődött, 82-83-tól egész 90-95-ig, érted, mai napig is a házalókhoz. Mert aztán, tudod, a Bandi leadta mindenhova a telefonszámát. Ha csak befutott egy kép, nem kellett kivinni a piacra. A Bandi kiment a ide-oda zuglóba, tudod. Megvette a háznál, meg nem csak egy ilyen vevő volt, érted, akik összejátszottak a akkor a nagyon nagy csibész munkák mennek. Mai napig a kezükben van a műtárgya, az igazi műtárgya. De a képekben meg, mondom neked, voltak neki csókosok, akik volt benne hamis is, és tudtak csinálni hozzá a teszt, papírt, tudtam a nevüket is egy-két izének, aki 10-15 ezerért kiadta a papírtra, hogy eredeti. Meg akkor volt, a várban volt egy ilyen,
mint műtárgyszakértő, valaki adott igen, hozzá igen, egy ilyen hamis igazolást.
Adtak hozzá a papírt, és az már elég is volt.
És a várban, meg a galériában.
Így van, le volt galériázva a kép. Ott is volt nekik csókos.
Ezek a hamisítók, ezeket hogyan lehetett felhajtani? Egyáltalán hogyan lehetett festményhamisítókat rekrutálni, és ezeket betanítani? Mert nyilván ezek az emberek nem tudták, hogy mi az, amit meg kéne nekik csinálni.
A kérdés. Itt az volt, hogy talán ott kellett egy ügyeskező festő. És akkor megmondtad neki, milyen stílus kell neked. Neked kell Schreiber Hugótól, vagy Mednyáckitől képek, vagy most már az igazi most már tudod, mi van? Donorokat vesznek.
Az mit jelent?
Az azt jelenti, hogy hasonlít egy kép valamelyik festőhöz. Annak kitörölik a nevét, és ráteszik azt a nevét. Úgy, hogy UV lámpával se jössz le. És az korban megegyezik, stílusban megegyezik. Na ez a donor. Most ezeket nagyon keresik. És rányomják a hamis izét, azt legalériázzák, és ez mai napig működik.
Ez a donor festmény ebben az esetben ugyanabban az időszakban készült, csak nem annak a hírneves festőnek a tollából, vagy ecsetjéről, de ezért az ilyen radiokarbon vizsgálatok...
Hát most már azért nem festetnek új képeket, nem tudják elsütni nagy pénzeké, mint például Abanovák, meg ilyeneket, mert ugye a festékről meg lehet állapítani a korszak, érted? Most már donor, Egri József, meg ilyeneket rányomják, és elmegy. Amíg mindig vannak zsiváltságok.
Mert ez igazából azt eredményezi, hogy úgy lehet eladni, mint eddig a festő által úgy készített, van. De nem ismert. Igen.
Hát egy gyűjtőnél volt, háznál volt, nem bukkant föl a dologba, és én egyszerű. Házaló megvette, már tudta, hogy melyik nevet, melyik festőnek a munkájához hasonlítható, a régi nevet. Lekiszedték, letörülték, és rányomták az őt. Aztán azt kaparhatta a festéket, meg vizsgálgathatta a korszak egy volt. Az idő, a vászon, a festék. Ugyanaz. Ez működött. Én is csináltam ilyen.
Az, hogy te is csináltál ilyet, az azt jelenti, hogy szereztél ilyen donor festményeket.
De ez, uh-huh. ez a mai napig, ha van, nem.
De ezeket honnan lehetett beszerezni?
Hát ezt mi látjuk a piacon is, hogy ilyen ki vannak téve, érted? Na most a neve egy semmit mondod, de a viszont a stílusa, a képnek a, amit mutat a kép, érted? Az egy hasonlít egy jó nevű festőhöz. És akkor azt ráteszik. Hát hogy például a piacon meg lehet egy ilyen donort venni 40-50 ezerért. Ha rádobok egy nevet, az már 7-800 ezer. Ez a ilyen különbségek vannak, érted?
Nyilván itt az igazi tudás, hogy kiszúrod azt a festményt, amit meg tudsz venni pár ezer vagy pár tízezer forintért, és tudod, hogy el tud menni ennek
így
a
több...
De az honnan szúrod ki? Az nem a katalógusból, az csak szemmérték?
Az csak szemmértéken látod, hogy jól meg van festve a kép, tehát nem egy gagyi, a kora egy olyan 60-70 éves, és akkor lepörög az ember előtt, hogy milyen magyar festő, egy jobb nevű, csinált ilyen, azt a nevet az ember rádom. De ezeket nem tudtátok ti.
Nem, de ezek akkor pontosan azért tudnak menni, mert a hamisítás, az, hogy már ismert festő, ismert képét hamisítani, és nyilván ilyen értelemben több példányban eladni, több egymással párhuzamosan több kereskedőnek, vagy több műgyűjtőnek eladni, abban az a probléma, hogy már ezeket jegyzik, és előbb bebukna a mutatvány, azért, mert hogy képbe kerülne az, aki el akarja adni, hogy már egyébként három ugyanilyen van forgalomban például.
Ugyanazt soha nem csinál. Uh-huh. Ugyanazt soha nem csinál. De most voltak olyanok. Először jött az, hogy nagyon olcsó képet megvettünk régi vászonnal. Tehát a hátulja, a vászon az régi. 80-100 éves. Tehát ami rá volt festve, ment a faszba, sehova, és rá lett téve a Schreiber Hugónak a munkája, de nem az, amit a múzeumban lát, hanem több képből le lett mindig egy-egy kis darab hozzátéve, hogy tehát két egyforma nem volt csak. És így el tudott sülni. És voltak hozzá a tesztek, érted? Na most, ha megfordítottad a képet, vagy a papundeklit, az régi volt.
A korban és a vászon az, ugye pont ezért az...
A vászon nagyon fontos volt, hogy frankó legyen. Először ebből kezdtük, aztán megállt ez, mert elkezdték a festék mintát venni. Csak már nem egyezett meg a korral.
De akkor ez azt jelentette, hogy mondjuk egy-egy híresebb képet nem lehetett több másolatban eladni, nem. Mert az már akkor megborult volna, mielőtt a digitalizáció...
Hát ezt nem lehet most, ott nem másolhatom le, ami benne áll a múzeumban, vagy egy kiállításon megjelenik, ugyanaz, nem lehet. Nem tud elsülni.
De ha nem is egy kiállításon, mondjuk valakinek egy gyűjteményében van, az akkor is már kiderült volna.
Tudják ezek a csavarlók, hogy mit csinálnak, ne félj.
Tehát akkor ilyen...
Meg a bandi, meg ezek.
Csináltatok egy a festőre jellemző alkotást.
Pontosan, egy jellemző. A stílusra ugyanaz az ecsetvonások, érted, csak egy-két dolgot vagy lehattunk, vagy hozzátettünk.
De ez a donor festmények előtti időszak?
Aztán jöttek a donorok, mert ugye már ezek a képek, mondom, hogy ez a karbon vizsgálat, vagy mi ez, ez már meg tudja állapítani, hogy ugye a festék az tegnap készült, érte? De a 80 évesről nem tudja megmondani.
De a donor festményeknél, illetve ezeknél az alkotásoknál nem szúr könnyebben szemet, hogy mondjuk nem olyan az ecsetvonása, vagy az ecsetkezelése, annak a névtelen neve nincs festőnek?
Nem tudják ezt. Figyelj, de egy okos gyűjtő, egy szakértő is megkajálja ezt. Mert tudod, mit csinál? Megúvéza a nevet UV-lámpával. Érted? És ha nem látja alatta a régi nevet, akkor elfogadja, mert a stílus után az. Tehát nekünk nagyon jó szemünk van ehhez, hogy olyan donort vegyünk, és milyen nevet tegyünk rá. Érted? Na most, ha nagyon akarja, lekaparja a festéket, bevizsgáltatja. Akkorban megegyezik. Ezek mennek. Rengeteg hamis kép van a országban, gyűjtőkhöz került be. Pontosan ezekből a három, és erről a három helyről.
De ezzel azt is mondod, hogy azért lehet a donor festményekkel jól keresni, mert a szakértők is csak azt az adott sarkot, ahol a festőnek a szignója van, csak azt ellenőrzi, nem a teljes képet.
Nézhető a teljes képet, minden egyezik. Érted? A stílus is.
Igen, csak hogy az, amit mondasz, az a fajta UV vizsgálat, az ezeknek a vizsgálatoknak, vagy ezeknek a szakértőknek az esetében fókuszál csak általában a szignóra, mert az a legegyszerűbb.
Így van. Ha van ez a kék lámpájuk, tudod, ráteszi, és az megmutatja nekik, hogy jó, mert ahogy rá van téve az új név, van egy olyan antikos szer ráhúzva a szignóra, érted? Ami nem mondja meg a jó Istenség, nem az, érted? Tehát még a szignót is megantikolják, mert ugye az új. Tehát muszáj egy olyan szernek lenni, amit a szignóra még rátesznek pluszba. Megszárad, és már mehet piacra.
És ez azt is jelenti, hogy ezekben az esetekben, a 80-as években, vagy akár a 90-es években még magyar kereskedők, vagy magyar gyűjtők felé mentek el, vagy még akkor is ez jellemző volt, hogy külföldiek jöttek ide?
Nem. A külföldi magyar képek magyar kézbe kerültek. Uh-huh. Nagyon ritka volt az, amikor külföldi elvitte. Tehát vannak most már rengeteg magyar új gazdagok beleteszik a pénzüket festményekbe, érted? És ki vannak annyira képezve, hogy most már ő szakértő, meg tudja, és ő a nevekből táplálkozik inkább.
A nevekből táplálkozás az meg azt jelenti, hogy ők is olvassák a katalógusokat.
Hát pontosan így van. Igen. És látják, hogy mennyiért ment el ezen az árverésen a kép, és akkor ahhoz csináljuk az árakat.
A képekhez kapcsolódó ilyen igazoló dokumentumoknak a hamisítása az viszont már csak a rendszerváltás után, vagy előtte is adott esetben előfordult? Amivel ugye igazolták, hogy ez mondjuk valami...
Rendszerváltás után. Akkorjában csak a várba volt ilyen szakvélemény.
Remény.
Uh-huh. A várba volt, aztán ott megszűnt. Aztán lettek privát szakértők, akik voltak monográfusok, akik például csak Ripronait tudott, akkor most sorolok neveket, vagy érted többféle között. Na most az meg volt kenve, és vittük a képet, a aláírással, jóvá hagyta. Már elég is volt. Már ment is be az árverésre, vagy a gyűjtőhöz. Na van a gyűjtő, aki kéri a papírt róla. Akkor főhívta a izét, maga adta ki ezt a papírt? Igen, kérem én, ez eredeti. Ment is az üzlet.
És az mennyire igaz, hogy mégiscsak te, aki azért ismered a 80-as években ugye azokat a figurákat is, akik diszidáltak és az operenciás tengeren túl csináltak karriert, hogy a műtárgyaknak a kivitelét az alapozta meg, hogy mondjuk Németországban vagy adott esetben Amerikában volt ebből igazán haszon hajtható, mert ott volt olyan felvásárló piac. Vagy azzal, hogy azt mondod, hogy a magyar képeket csak magyarok veszik, és egyébként meg falióra és mozsár az, amiben mi érdekesek vagyunk, akkor az egy legenda, hogy a Zubovics, a Horváth Zoltán...
Eredeti hazugság.
Uh-huh. Volt olyan betörő, akiről azt gondoltad, hogy alkalmas vagy méltó lenne arra, hogy adnál neki tippet?
Voltak jó betörők, a Buksiék, a Kecskeméti, a Gida, a Botó.
Ha valaki hozzád hasonlóan ismerte ezt a világot, akkor hogy lehetne ezt a két karaktert, a Buksit és a Gidát, a Kecskeméti Sándort és a Bújtóér Jánost bemutatni? Mert hogy igazából két ellentétes karakter, nem csak erőben és testsúlyban, hanem mondjuk úgy, hogy világlátásban is. Tehát amíg az utóbbi, a Buksi az éjszakai életet kedvelte, addig a Gida, a Kecskeméti, az kerülte.
Így van. Hát a Buksinak tekintélye volt, nem nagyon merték őt beköpni, tehát a Gida az meg ügyes volt, tehát vékonyabb ember volt, kisebb volt, és ezek egész jó páros talpokat. Egész jó páros. A Gida vagy a Buksi az volt kapcsolata a német felével, aki kiort a Bécsbe a lopottáról. Ugye voltak még jó orgazdái a Buksinak. Jó végrehajtó volt a Kecskeméti, a Gida.
Két külön archetípusról lenne szó, mint a két külön nagyon jellegzetes.
Két különálló ember volt, mint emberek. A Buksi az eljárt szórakozni, éjszakázott, csajozott, a Gida meg csak gyűjtötte a pénzt, az nem érdekelte az ilyen. Nem hívott, nem tudom, hogy dohányzott, azt hiszem, még dohányzott is a dohány.
Nem dohányzott. És ugye ő egy nagyon vékony testű férfi volt, aki a harmadik kerületben lakott az élettársával, és mellettem akkor, amikor az eljárás kezdődik, akkor lett gyereke.
Jó karakterű ember volt, és kemény bűnöző volt, nem vitte a balét, soha. Nem vitte a balét. Tehát a Buksinak érdemes volt vele dolgozni. A Buksi szerezte a címeket, ugye az Éjszakából, meg a Mészáros Péter, meg ezek adták a tippeket. Akkor volt egy Bodó nevű ilyen képek, kötötték a pulóvereket, minden. Jó kártyás volt, egy öreg srác volt, zsidó gyerek, ott lakott a hét kerületben. Sokat römisztem nála.
És ő volt az egyik ilyen tippadó akkor a Mészáros mellett.
És úgyhogy a Buksi magában nem bevállalós volt. Bevállalós volt, de valójában munkát a Gida végezte, vagy együtt valójában.
De akkor lehet azt mondani, hogy ők voltak mondjuk a tehetséges betörők, viszont egyikük sem tudta volna azt, amit megdurrantottak, az értéket pénzé tenni, hanem ehhez nekik egyébként a tippadókon túlmenően valamilyen orgazdára lett volna szükségük.
Pontosan. Érteni nem értettek hozzá. Nem értettek hozzá. Azt látták, hogy ezüst aranyat azt elhozták. De már ilyen tárgyaknál más volt a helyzet, mert azokhoz még nem értettek. Tehát elég olcsóbb lehetett tőlük vásárolni.
Azt is mondod, hogy a tippadók egy része az orgazdaként is tevékenykedett. Tehát akiket említettél, a Mészáros Péter...
Nem minden esetben.
Nem minden esetben?
Nem minden esetre. Volt olyan tippadó, aki nem értette, hogy csak tudta, hogy van benne érték, de az, hogy kevesen értettek a régiséghez. Ugye mi értettünk, mert a piacon abból éltünk, üzleteltünk, sebteltünk, mi értettünk hozzá. Meg akinek volt ez a német Feri, aki kiorta.
A bécsi üzletkötő.
Ja, a üzletkötő, annak jó kapcsolatai voltak.
Nem érezted-e azt, hogy addig volt jó és hasznosabb a betörés sorozatokat ismerni, amíg ezek az emberek hajlandóak voltak úgy kockáztatni, hogy adott esetben nem tudták, hogy mennyit nyernek rajta. Mert a betörők jelentős esetben, ahogy te elmondod, nem feltétlenül tudták, hogy akkor, amikor a budai elitkerületekbe bemennek, akkor igazából mit reszkíroznak. Nem voltak tisztában azzal, hogy mit visznek el. Ahhoz egy olyan ember kellett, mint mondjuk te is vagy.
Igen, szakértő kellett hozzá.
De akkor viszont mégis hogy lehet azt mondani, hogy ők hajlandóak voltak ebbe belekezdeni? Mennyire lehet azt mondani, hogy itt egy külföldi szálnak valódi szerepe volt, vagy valójában ezt hazai, okos, használtcikk kereskedők és antikosok meg tudták ezt indítani, és nem kell hozzá feltétlenül külföldi magyarokat feltételeznünk?
Hát valójában úgy tudnám ezt elemezni, hogy a játék az összefonódott a betörésekkel, ugye, mert ezek mind játékosok voltak. Na most, ha leégett, valahonnan kellett neki pénzt újítani, hát holnap ki tudjon menni a térre, vagy bemenni a kártyaterembe, érted? Tehát valahonnan boltolni, vagy boltolgálja neki, aki kereste a pénzt. De ezért váltak ők betörőként tulajdonképpen, mert szenvedélyes szerencsejátékosok voltak. És valahonnan meg kellett teremteni a rávalót. És tetszett nekik az a strici élet, az éjszakai, mert pörgött.
Tehát mondjuk a jól ismert Tarzan, aki elvileg hatújjal született a Tóth Feri, az csak azért volt strici, hogy mindig tudjon kártyázni. Hogy mindig meglegyen a háttere a kártyázáshoz.
Szerintem ilyen játékos volt, hát persze. Voltunk, hogy volt neki két kurvája is. Rákóczi téren. Meg a Tatusék, a Richter család.
Persze. Csak akkor viszont az a kérdés, hogy ezek az emberek valóban a saját szenvedélyük, ugyanúgy, mint a szerencsejátéknál, a szenvedélyükből fakadóan törtek be, de mégis a tudás ahhoz, hogy hova menjenek, abban mennyiben segítettél mondjuk te és olyan emberek, akik még értettek az antikvitáshoz, vagy mennyiben segítettek olyan emberek, akik ekkor már külföldön éltek?
Semmiben. Nem. Legalábbis én nem tudok arról, hogy... Valaki kinézte volna, most adott esetben beszélünk a Buksiról. Ő is tippre ment, de nem tudta, hogy mi van bent. Nem tudta. Nem tudta fölbecsélni az értéket. Mert nem értett hozzá. Tehát volt arany, jó volt, készpénz, ezüst, de már festmények, tárgyak, szobrok, más dolgok, érted?
De valakibe bízott, hogy mégis megcsinálja a balhét, nem?
Hogy bízott? Hogy
hát úgy, hogy érdemes egyébként megcsinálnia.
Igen, mert volt orgazdája neki. Volt orgazdája, és tudta, hogy ha szól neki, megvesz tőlem mindent.
Ebben a betörés sorozatban a 80-as évek elején a Torontál utcában például történik egy olyan betörés, amit pont a Buksi és a Kecskeméti a Gida csinálnak. Ez egy olyan töltőtoll kereskedőnek a sérelmére történik, aki különböző műtárgyakkal rendelkezett, de már 1961-ben rendelkezett nagyon sok műtárgyal, és már akkor be akartak hozzá törni, csak nem sikerült. Vajon mennyire lehet azt mondani, hogy ezek a tippek akár több éven áthaladóan érvényesek voltak, és mennyire lehet azt mondani, hogy egy olyan ország, mint Magyarország, ami 93 ezer négyzetkilométer volt, az megfelelő terepet adott arra, hogy ezeket az értéktárgyakat el lehessen sózni?
Hát többféle okból is érdemes volt külföldre, ugyanis kisebb volt a bukás, hogyha elvitték az árut Magyarországról. Tehát nem ismerték fel, nem tudták hol van, érted? Ez azért volt jó nekik, akinek volt külföldi kapcsolata, hogy korpusz eltűnt, tehát a bizonyíték. Na most ki mit mondra, hiába mondták be, ahhoz meg kellett fogni az árut is. És ezért voltak szerencsések azok, akik sosem buktak meg, ha csak meg nem fogták menet közben, betörés közben, vagy be nem köpték és figyelték őket. Adott esetben a Buksi.
Aki utólag ebben az ügyben beismerő vallomást tett, és többen ennek köszönhetően kaptak több évet.
Ja, a Zubovics is egy orgazda volt, meg tippadó is volt. De az öcsinek nem volt közel ez a Szendrőnek.
De mégiscsak például a Zubovicson keresztül egyértelművé vált, hogy ki lehet vinni, aki ugye az egyik a betöréseket elősegítő és tippadó, illetve orgazdaként 1980 nyarán ugye elhagyja Magyarországot társaival együtt. Ugye érdemes eladni ezeket az értéktárgyakat Németországban, vagy Németországon keresztül. Nincs-e egy olyan irány ebben az egész kérdésben, hogy azok az emberek, akiket említettél, a Buksi, a Gida, azok a nagyon szép napszámosai ennek a rendszernek, de valójában azok az igazi tesei a történetnek, akik tudták, hogy külföldön mindezt hogyan érdemes értékesíteni.
Például a Zubovics. És onnan dobbantott meg Amerikában, mert ugye már megszerezte azt a tőkét, ugye, amit benyert árult a Gidától, ott több mázsa ezüst, vagy nem tudom, hány kiló ezüst.
Ezüst, igen, 6 kiló ezüstöt.
Több volt az több volt.
Akkor ez csak az, amit elvileg a hatós, igen, rengeteg, amit leírtak.
Rengeteg volt. És az valójában a Szobom is megvezette őket, mert beígérte nekik, hogy visszahozza a pénzt. Közben lelépett Amerika. Tehát én Amerikában nem jutott ki járni.
Az egy nagy legenda, hogy mi azt gondoljuk. Legenda.
Az öcsi semmit nem értett a régiséghez. Ő benne volt egy papírüzletben, benne volt a helyi magyar mafiában.
Ugye itt a Szendrő István öcsiről beszélünk, illetve ugye a társáról, a Simon Csabáról, akik igen, ugye 1967-ben elhagyják ugye a Magyarországot, de aztán a későbbiekben hiába segítik ezeket a Magyarországon élő betörőket. Azt nem lehet mondani, hogy te, aki egyébként jól ismerted az öcsit, mint Pest Erzsébeti vagányt, vagy egykori Pest Erzsébeti vagányt, mármint volt az ő... Szobieszki utcai, tényleg, Szobieszki utcai volt, hogy ő akkor képbe lett volna úgy a régiségekkel, mint ahogy azt mi egyébként így utólag feltételezzük.
Abszolút nem volt képbe. Ő nekik egy nagyon jó menő papírüzletük volt. Ők ügynökök voltak, tudod? Na most a Csaba megszerezte a helyet, ahol ilyen írógép szalagokat árultak, WC papírokat, A4-es papírokat, amire gépeltek, tudod, szalvétákat, ezeket, de tonnaszám, érted? Na most, amikor nem akart venni tőlük az ő cégüktől, akkor ment az öcsi. És az...
Aki hatást tudott gyakorolni.
Az gyakorolta a hatást, például, hogyha először felajánlott neki havai utat, színes tévét, ajándékokat. Ha arra se hajlott, akkor bizony a hatos oda ment a fejéhez.
A Szendrőcsit, akivel te Balatonon megismerkedtél, őt hogy tudjuk elképzelni, vagy hogy képzelhetnénk el, hiszen már sajnos meghalt ugye 82-ben.
Egy erős verekedő gyerek volt. Ő tényleg odaütött. Jó képű, magas is volt. Ez volt olyan 1,80, 1,81, 2 is. Vékony alkotó, de tiszta izom volt. De az verekedett.
Uh-huh.
Az kemény gyerek volt. Ilyen Popeye típusú karjai voltak, tudod, ezek a nagy tapancsos kezei voltak neki.
És izmos is volt, tehát akkor, ha már Popeye, akkor olyan volt, mint egy fagylalt kehely.
Mondhatjuk úgy, hogy egy macsó volt ő tulajdonképpen. Uh-huh. Ő egy olyan volt, hogy inkább nem kezdtek ki vele. Nem beszélve ott Amerikában. Nagyon jó volt a Markó, hogy megtalálta.
Az öcsit végül is lelőtte.
Figyelj, az öcsi, a Simon Csaba, a Kokó, a Joker, sorolom, a pap, ezek mind papírosok voltak. Mafiák voltak ők, biztosítási csalások. Ezek mentek. Papírozás. Őket a régiség nem érdekelte. Nem is értettek hozzá. Én ott voltam, láttam mindent. Soha senki régiségbe bele nem nyúlt. A Zubó is csak azért jutott hozzá, mert a Gidától lenyelte az árut, meg a Buksitól az ezüstöt, amit aztán Németországban eladott, és abban a pénzzel tovább tudott menni. Kész. Itt nincs régiség. Hazudnak. Aki azt mondja, hogy a magyar maffia kapcsolódik a régiséghez, ez hazugság. Nem igaz. Ezt fogadd el tőlem, amit én mondom.
Mert buták voltak hozzá, nem volt meg
nem
az a tudásuk.
Nem érdekelte meg. Hát figyelj, de kábítószerrel foglalkoztak a kokainnal. Papíroztak. Biztosítási csalácsok. Hát ezek voltak a nagy pénzek számukra, nem? Ezek a szívszarok, mire kiér innentől. Hát hogy is tudják fölfogni, vagy a rendőrség elképzelni, hogy hát mennyi áru kellett az, hogy érdekelve legyenek ők a régiségre. Na most szerinted? Hát nem voltak ezek butak. Csibészek, hogy várjon egy fali órára, még kiír Amerikát? Hagyjuk ezt a nyilas dumát. Ez nem igaz. Hazugság.
Köszönöm.